Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, a 70. születésnapját ünneplő Ferihegy Terminál repülőtérre emlékszünk, aki segít nekünk ebben, Somogyi Tóth Gábor, építészmérnök, az Aeropark ügyvezetője. Nagy passzaré volt az átadás és a megnyitó?
Hát persze, annak idején nagyon nagy felhajtást csináltak az ilyesmiből. Természetesen a régi oldali homlokzatot szinte elborították a hatalmas Lenin, Stalin és Rákosi arcképek, és a vörös lobogókból egy kicsit több volt, mint a piros-fehér zöldből. Óriási tömeg volt a reptéren, a rezesbanda és szolnoklatok. Egy Bebrics nevű közlekedési miniszter mondta a megnyitó beszédet.
Egy repülőtér nyitásakor vagy avatásakor szoktak megjelenni repülők. Itt is megtörtént ez?
Jó, hogy kérdezi. Megtörtént. Budaörsről átrepült egy likettes, először alacsonyan áthúzott, aztán tett egy iskolakört és leszállt, és átadtak egy kulcsot tulajdonképpen jelképesen, hiszen attól a pillanattól kezdve a magyar légiközlekedésnek a központja az nem Budaörs volt, hanem Ferihegy lett.
Ez az a likettes, amelyik átjött Ferihegyet fölavatni, amelyik egyébként most gyönyörű, szép felújított pompájában látható és repülhető önöknél?
Nem. Két felújított likettes létezik. Akkor a flottában tizenvalahány likettes működött. Azt tudom, hogy amelyik nálunk az Aeroparkban van szépen felújítva, kiállítva, az nem lehetett, mert az 52-ben épült. Az, amelyik repül, és sétarepüléseket szoktunk mi is szervezni vele, egyébként a történelmi egyes termináról indulnak akkor azok a repülőgépek, az a Goldtimer alapítvány kezeli. A Goldtimer alapítvány kezelésében lévő likettes viszont a világon az egyetlen ma még légi alkalmas példány, aminek megvan az összes olyan hatósági engedélye, ami szükséges ahhoz, hogy egy repülőgép utasokat szállíthasson pénzért.
Szóval 1950 májusában vagyunk, van egy Bauhaus épületkomplexumunk, amelyiket ifjabb Dávid Károly építész tervezett, zárójel ő volt a Népstadion és a Csörsz utcai MOM palota tervezője is, viszont milyen kondíciókkal bírt a kifutópálya, hiszen azért a repülőgépeknek föl is le kellett szállni.
Budaörshöz képest egy nagy előrelépés volt a burkolt pálya, a betonozott fel- és leszálló pálya. Először 1500 méter hosszban épült meg, aztán meghosszabbították 2500 méterre, aztán évekkel később meghosszabbították 3010 méterre, ilyen hosszú most, ezt hívjuk mi egyes pályának. 1950-ben, ha csak 1500 méter hosszban is, de már rendelkezésre állt.
Gondolom azért volt ilyen rövid ez a pálya, mert az akkori kor technológiája, technikája, azok a repülőgépeknek ez tökéletesen elég volt.
Persze, pontosan erről van szó. Körülbelül 10 év kellett ahhoz, hogy igazán szükség legyen hosszabb pályákra. A 60-as év környékén jelentek meg az első sugárhajtású repülőgépek, amelyek sokkal gyorsabbak voltak, sokkal nehezebbek is voltak, nagyobbak is voltak, de hát hosszabb pályára is volt szükségük.
Szeretném már mesélni egy kicsit, hogy milyen volt ez az épület, azaz a vendégek, az utazóközönség szempontjából mi mindent tartogatott, a váróterem, az árusítóhelyek, lehetett-e kólát kapni, vagy Marlboro cigarettát, hogyan nézett ki az 50-es években Feri?
Igen, hát természetesen se kólát, se Marlboro cigarettát nem lehetett akkor még kapni. Egy picit lehetett az ilyesmihez hamarabb hozzájutni a reptéri tranzitváróban, mint a városban máshol, de azt hiszem, hogy ez már a 60-as évek vége, hogy Kígyó utcai konzumturist boltban és a Ferihegyi tranzitváróban már volt természetesen valutáért Coca-Cola, máshol meg még nem. Nagyon jól volt berendezve, szinte otthonosan, gyönyörű fotelekkel, dohányzóasztalokkal, kanapékkal. Egy elegáns, tágas várótermet kell magunk elé képzelni, ahol nagyon sok volt a zöld szobanövény, hatalmas pálmák, filodendronok. Aztán volt egy híresen szép és elegáns kávézó és bárpult a tranzitváróban, amin egy olyan négykaros, hatalmas kávéfőzőgép volt, ami herendi porcelánnal volt körbeburkolva. Gyönyörűséges volt.
Akkor, amikor megnyílt a Ferihegyi repülőtér, akkor az első időszakban a belföldi vagy a külföldi forgalom jelentett nagyobb arányt?
Belföldi volt kizárólag egy pár évig. 1956-ban indult meg a Malév legelső járata, akkor már malév lett, közben volt egy pár év, amikor maszobletnek hívták. Ugye először említettem a malértet, az egy részvénytársaság volt a háború előtti időkben. Aztán a háború után a magyar polgári légiközlekedés egy nagyon szoros, rövid pórázon tartott szovjet felügyeletet jelentett, és létrehozták a Maszovlet nevű légitársaságot, amiben a Szov az persze a szovjetet jelentette, és 54-ben lett teljesen magyar a légitársaság, malévnek rövidítették, és 54-től a Maszovlet helyett már malévvel lehetett repülni, és aztán egy-két év alatt beindultak a baráti országok közötti járatok. Tehát természetesen Varsó, Szófia, Bukarest, Prága, Moszkva, Leningrád és Kelet-Berlin az NDK fővárosa. Tehát ilyen viszonylatok beindultak az háború után egy-két évvel. És ez volt a helyzet, szinte teljesen állandósítva, 56-ig. És 56-ban tört meg az a jég, hogy az első nyugati irányú malév járat is elindulhatott. Bécs volt az első ilyen járat. És az első nyugati légitársaság, amelyik Ferihegyre járatot indított, az pedig a holland KLM volt, és nem sokkal később követte a belga Sabena.
Mely magyarországi repülőterekről repültek belföldi gépek Ferihegyre?
Hát Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged, Pécs, Békés Csaba, Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, ezek a nagyvárosaink, ezek mind célpontjai voltak a malév belföldi járatainak, méghozzá kétfajta módon, egyrészt Budaörsről ilyen csillag alakban repültek a repülőgépek ezekre a városokra, másrészt körbe is repülték ezeket a városokat szintén malév likettes repülőgépek. Úgyhogy ez egy nagyon fontos közlekedési forma volt a háború utáni első pár évben, amiatt, hogy a hagyományos földi közlekedési infrastruktúra, a közúti meg a vasúti hátromokba hevert. Ez pedig csak egy legelőt igényelt.
Akkor ez azt jelenti, hogy ezek a Li-2-esek szállították kizárólag az utasokat, aztán majd később beszélünk arról is, hogy egyébként különféle termékeket és cikkeket?
Hogyne. Az első néhány évben homogén Li-2-es flottája volt. A Maszovletnek, később a Malévnek. Elsősorban utasokat szállítottak, de az utasszállítási kapacitás mellett, ha maradt szabad kapacitás, akkor egyből elkezdtek szállítani árut is. Fontos volt például a friss gyümölcs meg a friss zöldség budapesti ellátásában a repülőgép, ami hozta vidékről az ilyenféle termékeket.
A repülőtéren a várakozó utasok tudtak enni, volt étterem?
Volt egy eszpresszó, volt egy étterem, és gyakorlatilag ugyanígy egy eszpresszó és egy étterem volt bent a tranzitváróban is. Sőt, jó pár évig működött, de hát nem volt igazán kihasználva, egy tranzit szálloda is az egyes terminál azon szárnyában, amelyik a város felé van. Ott működött az emeleten egy-két tucat szobával egy nagyon elegáns tranzit szálloda, de aztán nem volt igazán szükség rá, és irodákká alakították ezeket a szobákat.
Ennek az épület komplexumnak az egyik különlegessége, majdnem elfelejtettem róla, hogy meséljen, az erkély, ahonnan integetni
Igen.
lehetett.
Igen. Dávid Károly tervében nagyon nagy hangsúlyal szerepelt egy jó nagy terasz is, és ennek ugye többféle oka volt. Egyrészt a légiközlekedés világszerte nagyon komolyan elkezdett fejlődni, és a repülésre mindenki kíváncsi volt. Úgyhogy pontosan lehetett tudni, hogy egész egyszerűen ez egy budapesti, belföldi, hazai, belső turizmusnak lesz egy célpontja, hova az emberek elmennek azért, hogy repülőt lássanak. Fölszállni, leszállni, ott parkolni. Másrészt, amikor a repülőtérnek a forgalma még alacsony volt, akkor nagyon érdekes módon többször rendeztek autóversenyeket a reptéren. Ugyanis a vasárnap az repülés születi nap volt, mint ahogy sokáig hétfőn nem volt tévéadás az én gyerekkoromban, hát ugyanúgy vasárnap meg nem volt légiközlekedés, mert a pilótáknak, meg a légiutas kísérőknek, meg a jegykezelőknek is kellett szabadnak. Ez egy ilyen munkajogi indítatású döntés volt, de nem volt semmi akadálya, mert nem volt akkora igény, amit úgy ki kellett volna föltétlenül szolgálni, hogy vasárnap is kelljen repülni, és akkor vasárnap eleinte gokart versenyeket, aztán rendes gyorsasági versenyeket, ilyen Forma 3-as, vagy nem tudom milyen versenyautókkal. Fantasztikus, szép képeket lehet találni megint csak az archív képek között ezekről a repülőtéri autóversenyekről. És akkor a harmadik, ami szintén egy rendkívül fontos használati szerepe volt a tervezett terasznak, az a repülőnapok, az air show. Tehát amikor azért jönnek a repülők, hogy ott mutogassák magukat a földön és a levegőben, és azért jönnek ki az emberek a reptérre, hogy nézzék a fantasztikus látványt. És a repülőnapok nagyon népszerűek voltak. Volt olyan repülőnap szerintem a 60-as évek elején, amire 200 ezer ember ment ki a reptérre.
Az utasok, ha jól tudom, viszont gyalog mentek ki a repülőgépekhez az első időszakban.
Ez így van. A repülőgépek az épülettel párhuzamosan álltak föl, saját motorjuk segítette őket, tehát nem tologatták és húzogatták őket különböző eszközökkel, hanem oda bepöfögtek, fölálltak egymás mögé az épülettel szépen sorba, és úgyis tudtak aztán elindulni. Utasok megtették azt a 150-től 300-400 méterig terjedhetett legmesszebb álló gépnek a távolsága a termináltól, tehát ezt gyalog tették meg az utasok.
De miért kellett néha fűről felszállni vagy leszállni?
Ezek a repülőgépek, ezek nagyon érzékenyek voltak a szélre. Hogyha erős oldalszél fújt, akkor nem volt igazán biztonságos velük repülni. Tehát nekik nagyon fontos volt az, hogy tényleg széllel szembe szálljanak föl, és ez fontosabb volt annál, mint hogy szilárd burkolat legyen a kerékeik alatt. Tehát, hogyha nagyon erős oldalszél volt, akkor a likettes időszakban előfordult, és nem is nagyon ritkán, hogy egész egyszerűen a szélzsákot figyelve eldöntötték, hogy most a pályát egy valamilyen, mit tudom én, akár 30-40-50 fokos szögbe keresztezve, de nem a pályán fognak felszállni, hanem a fűről.
Somogyi úr, ön az Aeropark ügyvezetője is. Szeretném, hogyha itt a beszélgetésünk végén egyrészt elmondaná azt, hogy ha valaki a gép előtt ül, mármint otthon a számítógép előtt ül, akkor hogyan tud bekalandozni és megnézni, hogy mi mindent kínálnak. Másrészt azt kérem, hogy csináljon egy kis kedvet, hogy amennyiben, ha már majd lehet menni, akkor menjünk és nézzünk meg minél többet ezekből a csodákból.
Örömmel és köszönöm ezt a lehetőséget. Azzal kezdtem, hogy ezt a karanténos időszakot mi is arra használjuk ki, hogy sok mindent fejleszünk, többek között egy teljesen új honlapon is dolgozunk, ami heteken belül fölváltja a jelenlegit. De a jelenleg is működik, és nincs ott se nagyon komoly szégyenkezni valónk, úgyhogy szívesen fölhívom a figyelmet igazából három honlapra is, mert ezek szorosan összefüggnek, és az új honlap egyik jellegzetessége lesz, hogy ezt egyesíti. Az egyiket úgy hívják, hogy aeropark.hu, a másikat úgy hívják, hogy reptérlátogatás.hu, a harmadikat meg úgy hívják, hogy aerocars.hu. Ez az utóbbi, ez ebben az aerocars, a cars az az autókra utal, hiszen nekünk a repülőgépeken kívül a földi kiszolgáló eszközök és a speciális repülőtéri járművek, személyautóktól autóbuszokig, de közben egy csomó amorf, hihetetlen, speciális repülőtéri eszköz is. Az aeropark.hu-n a múzeumot lehet látni, ez egy szabadtéri repülőmúzeum, ahol 12 repülőgépet és egy helikoptert állítottunk ki. Ezek a repülőgépek kivétel nélkül a szocialista ipartermékei, nagy részt a szovjet ipartermékei, részben egyébként cseh és lengyel gyártású repülőgépek is vannak köztük, de hát ott vannak azok a híres repülők, amikkel az idősebbek közül szinte mindenki, aki valaha repült, utazhatott, ilyen az IL-18-as, ilyen a még öregebb IL-14-es, ilyen a még annál is öregebb likettes, amiről már beszéltünk, de ilyen a sokkal korszerűbb gázturbinás sugárhajtású TU-154-es és az egyel korábbi TU-134-es. Tehát ezek a repülőgépek alkotják a kiállítás gerincét. Egyébként ezek közül a repülőgépek közül egy kicsit több, mint a fele a közlekedési múzeum leltárában szerepel, tehát ők a tulajdonosok, de a velük kötött megállapodás értelmében ezeket Ferihegyen mi mutatjuk be. Mi tartjuk őket karban, és mi mutatjuk be a látogatóknak. Na most a repülőtérlátogatás.hu pedig arról szól, hogy mi egyúttal a missziónk egyik nagyon fontos elemének tartjuk azt, hogy a látogatóinkat, akik erre külön jelentkeznek, és itt fontos említeni, hogy egy héttel korábban legkésőbb nekünk le kell zárnunk a jelentkezéseket, mert hatósági ellenőrzés alá kerül mindenki, aki bejön velünk a reptérre. Minden esetre mi bevisszük a látogatóinkat gyönyörűen restaurált régi maléves ikarusz autóbuszokkal a repülőtér mai működésének a sűrűjébe. És úgy állunk meg a fel- és leszállópályák, mondjuk a leszállópálya végénél a bevezető fénysor oszlopai között, és szállunk ki a buszból, hogy a repülőgépek a fejünk fölött 30-40 méterre repülnek el, amikor leszállnak. bemegyünk a tűzoltóbázisra, ahol 300 millió forintos és a közúti űrszelvénybe be se férő hatalmas, nagyon speciális repülőtéri tűzoltójárműveket mutatunk meg, és magyarázzuk el, hogy igazából hogy történik a repülőgépek védelme. Aztán szó esik mindenről, a légiforgalmi irányítástól kezdve a repülőgép karbantartáson át a hajózó személyzetek munkaidejéig. Szóval itt mi elmeséljük azt is, hogy mitől repül a repülő, elmeséljük azt is, hogy miért szélen szembe kell fölszállni és leszállni, és így tovább.
Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, a 70 éves Ferihegyi repülőteret köszöntöttük születésnapján, aki ebben segített, Somogyi Tóth Gábor építészmérnök, az Aeropark ügyvezetője. Köszönöm szépen az információkat, jó munkát, és majd sok látogatót kívánok. A viszonthallásra!
Köszönöm én is az érdeklődést, viszonthallásra!
Menni, enni, turizmus és gasztronómia.
Ez volt a Menni, enni, a Trend FM gasztroturisztikai magazin műsora. Szombat délelőtt is várom önöket, köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Buza Sándor. A viszonthallásra.
Ez volt a Menni, enni, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.